Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves televízió nézők! Szeretettel köszöntöm Önöket a Szabad Egyetem Szeged előadássorozat 20. szemeszterének második előadásán, a Szegedi Tudományegyetem József Attila Tanulmányi és Információs Központja kongresszusi termében. A Szabad Egyetem Szeged 20. szemeszterében összesen 12 előadáson vehetnek részt. Az előadásokon készült felvételeket a Szabad Egyetem Szeged honlapon, valamint a Szeged Televízió műsorában tekinthetik meg. Az előadás sorozat egyik célja, hogy élő kapcsolat alakuljon ki a tudomány és közönsége között. Ezért Önök itt az előadás után tehetnek fel kérdéseket az előadónak. Mai előadónk Kusai Sándor Zoltán, 1959-ben született Szeghalmon, pedagógus családban. Általános iskolai tanulmányait Furtán és Berettyóújfaluban végezte, majd Debrecenben a KLTL gyakorló gimnáziumában érettségizett 1978-ban. 6 évnyi külföldi egyetemi tanulmányok után 1985-ben szerzett nemzetközi kapcsolatok szakértője diplomát a Moszkvai Állami Nemzetközi Kapcsolatok Egyetemén. Diplomáját 1991-ben a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem honosította nemzetközi kapcsolatok szakos közgazdász végzettségként. 1985 és 2015 között 30 évet töltött a Magyar Külügyi Igazgatásban és Diplomáciai Szolgálatban szakmai vezetői tisztségekben a Külügyminisztérium és a Miniszterelnöki Hivatal állományában. 2000-ben rendkívüli követté, 2005-ben rendkívüli és meghatalmazott nagykövetté nevezték ki. Külügyi tevékenysége során összesen 22 évet töltött különböző diplomáciai beosztásokban a magyar nagykövetségeken, Pekingben és Kuala Lumpurban. Legutóbb 2008 és 2014 között Magyarország kínai nagykövete volt, akkreditálva Mongóliába és Észak-Koreába is. Szakmai pályafutása alatt foglalkozott a diplomáciai információk feldolgozása és a külpolitikai stratégiai tervezés aspektusaival, illetve miniszterelnöki külpolitikai főtanácsadóként ezek gyakorlati átültetésével is. 2010-ben megkapta a Magyar Köztársasági Érdemrend középkeresztjét. 2015-ben elhagyta a közigazgatást, és azóta a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen Kelet-Ázsia nemzetközi viszonyait, illetve Kína politikai és társadalmi rendszerét oktatja, illetve a PPK Modern Kelet-Ázsia kutatócsoportja külső tagjaként kutatómunkát is végez. Rendszeres előadója a Kínával és Kelet-Ázsiával foglalkozó magyarországi tudományos konferenciáknak. Magyar anyanyelve mellett folyékonyan beszél kínaiul, angolul és oroszul is. Felkérem Kusai Sándor nagykövet urat, tartsa meg előadását.
Köszönöm. Jó estét kívánok! Nagyon nagy megtiszteltetés itt lenni, és előadást tartani önöknek, a magyar-kínai kapcsolatokról, illetve ennek kapcsán, mivel egyetemen vagyunk, a nemzetközi kapcsolatok elméletének, iskoláinak egy némely gyakorlati aspektusáról. Ez egy kiváló dolog, és külön nagy öröm számomra, hogy ezt a Szegedi Egyetemen tehetem, hiszen ez az az egyetem, ahol immár 5 éve Konfúciusz Intézet is működik. Ez a 3. Konfúciusz Intézet Magyarországon, és a hallgatóknak azt javaslom, hogyha kínai nyelvet akarnak tanulni, Kínával akarnak foglalkozni, keressék meg az intézetet. Megkönnyíti azt, hogy megértsük modern világunk eme nagyon fontos szereplőjét. Vágjunk is bele. Miről fogunk ma este beszélni? Röviden a bevezetésben meg fogjuk nézni azt, hogy hogyan hat a nemzetközi közeg egy országra, hol a helye a kétoldalú kapcsolatoknak a külpolitikában, és mi a nemzeti érdek és értékrend szerepe. Aztán beszélünk a magyar-kínai kapcsolatokról, egy kicsit a történeti előzményekről, hiszen minden társadalomtudomány történeti tudomány. Egyébként minden tudomány történeti tudomány. De minden társadalomtudomány történeti tudomány. A mai jelenségeket nem lehet megérteni anélkül, hogyha nem tudjuk, hogy honnan jönnek, miből lett a cserebogár. Aztán beszélünk a négy fő kapcsolati pillérről, amely tartja a magyar-kínai kapcsolatokat, a politikai, intézményi, gazdasági, materiális, humánkulturális és a nemzetközi pillérről, és ezek jelenlegi állapotáról. Egy picit szeretném bevonni önöket abba, hogy hogyan gondolkodunk arról, amikor külpolitikát alakítunk. Érdekeket is fogunk egy kicsit elemezni, és értékrendszereket, amennyi időnk erre marad, és a regionális és globális közegnek bizonyos hatásairól is beszélünk. És végül a tanulságok, következtetések keretében megpróbálok adni önöknek egy értékelést a magyar-kínai együttműködés helyzetéről, illetve perspektíváiról. És mielőtt tovább mennék, hadd hívjam föl a figyelmüket a két képre. Az előadás úgy fog működni, hogy lesznek képek a különböző diákhoz, nem minthez, a legtöbbhöz. Azok a képek mindig valamilyen aspektusban kötődnek a dologhoz. A nemzetközi kapcsolatokban, a diplomáciában nagyon fontos, hogy udvariasak legyünk. Tartsuk be a viselkedési szabályokat. De az udvariasság egy dologra soha nem terjed ki. Mégpedig arra, hogy mi magyarok mindig magyar-kínai kapcsolatokról beszélünk, mi vagyunk elől, a kínaiak meg mindig kínai-magyar kapcsolatokról. A nemzetközi érintkezésben mindig mi vagyunk elől. És a partnereink az ő szempontjukból, ők vannak elől. Ha Magyarországra jön egy kínai delegáció, akkor ilyen jelvényt illik rátűzni, ha magyar delegáció megy Kínába, akkor meg amolyat. Ha valaki önöknek magyarként kínai-magyar kapcsolatokról beszél, akkor tudjanak róla, hogy szakmailag az illető nem nagyon képzett. Szeretném itt a képekkel kezdeni. Nekünk itt Európában meg kell szoknunk, hogy a modern világban más világképeket látunk. Mi Európában a felső képhez vagyunk szokva. Az ázsiaiak, a kínaiak ezt a világtérképet használják, amelyik a második, és az amerikaiak a harmadikat. Ez nagyon fontos. Nem csak azt jelenti, hogy ki hogyan tartja magát a világ közepének, hanem sok viszonyrendszerben fontos. Nekünk Kína, ha megnézik, ott valahol keleten a sarokban van. Kínának Európa meg valahol térkép sarkán nyugaton van. Olyan picivel zsugorodik, ahogy ugye torzul a térkép. Kína számára az Amerika keletre van. Nekünk Amerika nyugatra van. Ezek nagyon felszínes megállapítások, de nagyon mély mögöttük a tartalom. Amikor arról beszélünk, hogy mi milyen viszonyban vagyunk Kínával, milyenek a kapcsolataink, soha nem lehet megkerülni az eltérő világképeinket. Hogy másként látjuk a világot. A mai nemzetközi rendszer egy korszerűsített, multilateralizált és multipolarizált vesztfáliai rendszer. Azaz a szuverén államok elvben egyenjogúak, nem azt mondtam, hogy egyenlőek, egyenjogúak. Vannak az egyenlőbbek, ez már a hatalom, a politika az erő kérdése, de jogilag egyenlőek. És mint ilyenek, a nemzetközi rendszer arra épül, hogy a nemzetközi érintkezés alanyai, akiknek olyan belső berendezkedésük van, amilyen akar lenni. Teljesen mindegy, hogy egy államnak milyen a belső berendezkedése, a nemzetközi jognak, a nemzetközi rendszernek egyenjogú alanya. Ez nagyon fontos, hogy ezt tisztában legyünk azzal, hogy ennek mi az igazi jelentése. A világtörténelem kezdete óta létezik a globalizáció. Napjainkban ez egy új fázisba lép. A világtörténelem kezdetét én a 19. század végétől, 20. század elejétől számítom, amikor a gyarmatosítás lezárulásával az egész emberiség egy történelmi folyamat részévé vált. Nem önálló civilizációk fejlődtek a világ különböző sarkaiban azóta, hanem egy összefüggő rendszerben fejlődnek. A változó globális előviszonyok ezt a nemzetközi rendszert a szemünk láttára folyamatosan alakítják át. Nem lehet ma még megmondani, hogy mivé. Hogy vesztfáliai rendszer marad-e, ezt nem tudjuk. Ez már nem az a vesztfáliai rendszer, amelyet annak idején a vesztfáliai kongresszuson létrehoztak. Ez már másmilyen. Egyelőre a végeredményt nem tudjuk. Továbbra is viszont, miközben egész könyvtárnyi irodalmat találnak arról, hogy a nemzetközi rendszernek vannak új szereplői, multinacionális vállalatok, nemzetközi civil szervezetek, és így tovább. Ezek nagyon fontos szereplők, de a mai nemzetközi rendszerben a kulcsszereplő a szuverén állam. A szuverén állam az, amely a nemzetközi jognak alanya, amely kapcsolatba lép a többi állammal, kétoldalú alapon és többoldalú alapon is. Az úgynevezett új szereplők, azok valójában nyomásgyakorló csoportok, amelyek a szuverén államokra gyakorolnak nyomást, hogy a nemzetközi viszonyokat olyanná alakítsák, amilyeneket ők szeretnének. Nem önállóan érvényesítik akaratukat. Az állam nemzetközi tevékenységének nagyon fontos eleme az, hogy az államnak belföldön kialakult és folyamatosan bővül a funkciója. Ez az állam, a modern állam már nem csak hatalmat gyakorol, biztonságot garantál, hanem szociális, gazdasági és minden más funkciói vannak ahhoz, hogy a társadalomnak a közjavakat szolgáltatni tudja. Ez egy új jelenség az utóbbi 50-60 évben. Az állam nemzetközi tevékenységének a kulcsa az a nemzeti érdekek értelmezése és érvényesítése. Nagyon fontos, hogy az államban kihatározza meg, hogy mi a nemzeti érdek, és hogy azt hogyan érvényesíti. És itt megint az államnak van a kulcs szerepe, és egyébként az államon belül a kormánynak. Bármilyen módon, demokratikusan vagy kevésbé demokratikusan hatalomra kerül egy kormány, ezzel jogot szerez arra, hogy a nemzetközi életben meghatározza az adott ország nemzeti érdekét, és azt megjelenítse, érvényesítse. A diplomáciában ezt úgy szokták mondani, hogy Nagy-Britannia azt mondja, hogy. Az Egyesült Államok álláspontja, hogy. Magyarország álláspontja, hogy. Ez semmi mást jelent, nem jelent csak azt, hogy a kormány álláspontja az. A nemzeti érdekek és prioritások definiálásának joga az a belpolitikai küzdelmeknek is fontos tárgya. A nemzeti érdekek érvényesítésének legfontosabb eszköze a külpolitika. A külpolitika az az érdekek és prioritásaik meghatározása és az érdekérvényesítési eszközök csomagja. A koordináló szerep ebben a diplomáciájé egyébként. Mindig az érdekek érveznek elsőbséget a külpolitika meghatározásnál. Az értékrend nagyon fontos. Vannak értékrendileg szimpatikus országok, például a demokráciák az európai demokráciáknak, de amikor a nemzetközi életben egymással kapcsolatba lépnek, akkor valójában az érdekeik dominálnak. Aszerint intézik ügyeiket egymással, hogy mi az érdekük. Természetesen a politikai kommunikációban az érdeket néha értékrendnek álcázzák. Ez a nemzetközi, modern nemzetközi kommunikáció. Például az ellenfelet, akivel valamilyen érdekkonfliktusban vannak, rendszeresen démonizálják. Mindenféle diktátornak és mindennek elmondják. A kétoldalú kapcsolatok ebben a struktúrában léteznek, így kell értelmeznünk, és ebbe a struktúrába kell értelmeznünk a magyar-kínai kapcsolatokat is. Nagyon fontos elemük a kétoldalú kapcsolatoknak, hogy az ország külpolitikájába, stratégiájába koherensen illeszkednek. Nincs olyan, hogy egy országnak az a külpolitikája, hogy Kelet-Ázsiában terjeszkedik, de közben a kelet-ázsiai országokkal nem épít kétoldalú kapcsolatokat. Ilyen nincs. Tehát ez integráns része az egésznek, és az egyik legfontosabb szférája az érdekérvényesítésnek, ahol kamatoztatni lehet a külpolitika eredményeit. Kereskedelemben, befektetésben, humán kapcsolatokban, politikai együttműködésben, uram, bocsá, szövetségben. A kétoldalú kapcsolatok az, ahol aratunk, ha jól csináljuk. És természetesen az összes eredményünk realizálásának ez a terepe. Bocsánat, egyel még visszalépek. Magyarország, Európa közepén, egy kis állam, a térkép torzít Kína, Kelet-Ázsia közepén egy nagy állam. Ez is meghatározza az egymással való kapcsolataink jellegét, módszereit. Úgy szoktuk ezt hívni a tudományban, hogy aszimmetrikusak a kapcsolataink, mert aszimmetrikus a helyzetünk. Magyarország kevesebb, mint 100 000 négyzetkilométer, Kína 9,5 millió négyzetkilométer, nagyjából akkora, mint amit az Uraltól nyugatra levő Európaként ismerünk. Ennek megfelelő erőforrásokkal, humán és más erőforrásokkal. Bárki bármit mond, a két ország között csak jogilag lehetnek egyenlő kapcsolatok. Jogilag egyenlőek vagyunk, vesztfáliai rendszer van, szuverén államok vagyunk. Tartalmát tekintve ez az erőkülönbség mindenképpen befolyásolja, hogy milyen kapcsolataink vannak. Azt is, hogy melyik fél milyen módon és mennyire képes az érdekeit érvényesíteni ezekben a kapcsolatokban. Aki ezt tagadja, az a realizmus nem veszi komolyan. A magyar-kínai kapcsolatok történetéről nagyon röviden. Nem tudjuk, hogy őseinknek sok-sok évvel ezelőtt voltak-e kontaktusai. Vannak mitikus elképzelések arról, Kínában is, nem csak nálunk, hogy a hunok, akik a kínai birodalmat régen nagyon támadták, azokhoz nekünk van valami közünk. Erről Kínában is vannak történelmi iskolák. Kínaiul így hívják a hunokat, Xiongnu, és ugyanez a karakter van Magyarország nevének a kínai átírásában, a Xiongyali, az ugyanez a Xiong. A középkorban országaink elszigeteltek voltak. A középkor kommunikációs viszonyai között semmi közünk nem volt egymáshoz. Nem volt világtörténelem, nem volt egységes világ. Volt, ami összekötött bennünket, például a tatárjárás, a mongol birodalom, hiszen őket mi is megkaptuk, Kínában meg egy egész mongol dinasztia uralkodott 140 évig. De attól, hogy ez így volt, kapcsolataink nem voltak. Amikor elkezdődött a világtörténelem, akkor az osztrák-magyar monarchia az egyik későn érkező gyarmatosítóként megjelent Kínában. A 19. század második felében, végén a magyar állam, illetve az osztrák-magyar állam megjelent Kínában. 1900-ban a 8 hatalom egyike volt, amely leverte a boxerlázadást. Ennek az lett az eredménye, hogy az osztrák-magyar monarchiának koncessziós területe volt Tianjin városában. Egy ilyen picike, mint ott látszik. Körülbelül 30 000 ember lakott benne. Nem akkora, mint az angoloknak, németeknek. Az osztrák-magyar monarchia ennyire volt nagy hatalom. A két világháború között, a két ország között nem volt hivatalos kapcsolat. A kínai császárság 11-ben megbukott, a 12-től létrejött kínai köztársaság nem létesített kapcsolatot, a monarchia felbomlása utáni Magyarországnak pedig nagyon sok dolga volt, sok baja volt, nem jutott el a kapcsolatépítésben Kínáig. Majd a 30-as évektől csatlakozott a német, olasz, japán tengelyhez, és nem Kínával, hanem a mandzsúriai bábállammal tartott hivatalos diplomáciai kapcsolatot. Tehát a modern, a valódi, igazi, komoly magyar-kínai kapcsolatok 1949-től, a kínai népköztársaság kikiáltásától kezdődtek. Azóta van államközi kapcsolatunk, mint Magyarországnak Kínával. Minden, ami előtte volt, az más. Ez öt szakaszra bontható ez a történet. A politikai ideológiai közelség szakaszára, ez a kínai kulturális forradalom kezdetéig 1966-ig tartott. A kulturális forradalomtól ideológiai konfrontációban voltunk. A 80-as évek elejétől nálunk is reformok voltak, és Kínában is reformok voltak, és ez szimpátiát keltett. A kínaiak sokat tanultak az új gazdasági mechanizmusból, és 90-től Kínában elmaradt a rendszerváltás, nálunk lezajlott, eltérő politikai és ideológiai táborba kerültünk, és 11-néhány évig tartott, amíg fölismertük mi Magyarországon, hogy Kína felemelkedik a világban, és nagyon fontos, és még több évig tartott, míg Kínában felismerték, hogy kelet-közép-európai térség nagyon fontos nekik. Ezért a kapcsolatok a globalizáció új szakaszában 2004 környékétől vettek lendületet. És akkor most erről fogunk beszélni, hogy hogyan vettek lendületet. Magyar kezdeményezés volt a 2000-es évek elején, hogy rendezzük a kapcsolatainkat. Ugye emlékeznek rá, hogy Magyarország 1999-ben lett a NATO tagja, és 2004-ben lett az Európai Unió tagja. A NATO tagságnak kevésbé, de az uniós tagságnak szoros gazdasági jelentése, tartalma miatt nagyon fontos része, feltétele volt, hogy a fontos nemzetközi szereplőkkel, akik az unión kívül vannak, átalakítsuk a kapcsolatainkat. 2000-ben Magyarország és Kína felülvizsgálta a régi egyezményeit. Több mint 20 kétoldalú egyezményt érvénytelenítettünk, és körülbelül 20-at tartottunk meg, amelyek már összhangban voltak az uniós követelményekkel. Ekkor kezdődött 2000-ben a közös nyilatkozatok sora. Kínával mi nem alapszerződést kötöttünk, Kínával mi közös nyilatkozatokat adunk ki 2000 óta, amelyek egymást követően jelzik egy rövid politikai dokumentumban kapcsolataink állapotát és a felek szándékát. A legutóbbit idén májusban a miniszterelnök kínai látogatásán adták ki. Az első az a baráti együttműködésről szólt, a mai, a 17-es, az a stratégiai partnerségről szól. Ez a politikai tartalmi fejlődése a kapcsolatoknak az utóbbi 17 évben. Most rendszeres sokrétű aktív politikai kontaktusok jellemzik a két ország kapcsolatait, rendszeresek a különböző szintű látogatások, véleménycserék, diplomáciai együttműködés. Kiépült a diplomáciai hálózat. Az utóbbi 8 évben Magyarország a hatalmas Kínára egy rombuszalagú hálót fektetett, van Pekingben egy nagykövetségünk, Chongqingban, Shanghaiban és Hongkongban van egy-egy főkonzulátusunk. Kína minden nagy térségét lefedjük, képesek vagyunk vele kapcsolatokat alakítani. Ez nagyjából akkora hálózat, amekkora Németországban van Magyarországnak. És kiépültek az egyéb intézményi hálózatok. 5. éve van a Szeged Egyetemen Konfuciusz Intézet, Budapesten van az első, ami 2004-ben alakult, Miskolcon a következő, és ugye az utolsó az Pécsen jött létre, a 4. Van Magyar Kulturális Intézet Pekingben, vannak intézményesített baráti társaságaink, és különböző civil és egyéb kapcsolataink. Egy egész intézményrendszer van Magyarországon, ChinaChem, a Magyarországi Kínai Vállalatok Kamarája, van a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarának kínai tagozata. Tehát minden területen intézményes struktúra jött létre. A kapcsolataink súlypontja a gazdasági kereskedelmi, kulcsfontosságú a humán kulturális szféra, és van egy regionális, globális kontextus is, amely az utóbbi időkben felépült. A gazdasági együttműködés fő területei: kereskedelemfejlesztés, befektetés ösztönzés, a gazdasági együttműködés pénzügyi intézmény rendszerének biztosítása, a szolgáltatási feltételek javítása és a különböző ágazat specifikus kapcsolatépítések, az agrárszektortól a telekommunikáción át a turizmusig. Ma elmondhatjuk, hogy teljes vertikuma és szerkezete van a magyar-kínai gazdasági kapcsolatoknak. Nem csak kereskedünk, befektetünk, pénzügyi kapcsolatokat ápolunk, például a Magyar Nemzeti Bankban az egyik tartalékvalutánk a kínai yuan. Kínában magyar állampapírokat bocsátunk ki, amelyeket ott yuanban denominálunk, és azt kínaiak yuanban tudják lejegyezni. Ez mind azt jelenti, hogy a magyar-kínai gazdasági kapcsolatok alkalmazkodnak a globális gazdaság változásaihoz. És Magyarország számára ez azért fontos, mert a globális gazdasági változások egyik meghatározó folyamata nagyjából a 2000-es évek elejétől a kínai népköztársaság gazdasági súlyának drasztikus megnövekedése. Direkt nem csináltam róla ábrát, de higgyék el nekem, ma vásárlóerőparitáson számolva a világ GDP-jének 18%-át adja Kína, 16%-át adja az Európai Unió, benne mi is, és 15%-át adja az Egyesült Államok. Ha reálisan gondolkodunk, ez az a tény, amitől nem lehet elszakadni. A magyar-kínai kereskedelmi forgalom alakulását mutatja az ábra. Fölül van a magyar import, alul van a magyar export. És ez csak a népköztársaság. Most nincs idő arra, hogy kifejtsem azt, hogy Hongkong és Makau gazdasága mennyire létezik külön. A nemzetközi statisztikák külön tartják számon, mert önálló vámterületek. Ezért ebben az adatban nincsenek benne. Amit ajánlok a figyelmükbe, hogy 2001 és 16 között a 382 millió dolláros importról milliárd és forintban van, az 1368 milliárd forintig jutottunk importban. Exportban a 32 milliárd forinttól a 631-ig jutottunk. Ez több mint 20-szoros növekedés. És ha megnézik a különbséget, ami ugye a külkereskedelmi hiányunk, ha megnézik, itt az arány 1:10 volt, sőt 1:11, egységnyi exportra 11 egységnyi import jutott, itt az arány 2,2-hoz. Tehát miközben folyamatosan hiányunk van Kínával, ami a két gazdaság méretéből adódik, és szerkezetéből is adódik, erre mindjárt kitérek, aközben az aránya az export-importunknak jelentősen javult. Soha nem lesz egyensúly vagy magyar többlet. Azért, mert a két ország a nemzetközi munkamegosztásban eltérő szerepet tölt be. Ma a Magyarországra érkező kínai importban 75% a részegységek, alkatrészek aránya, amelyek Magyarországon a magyar ipar különböző ágazataiban beépítésre kerülnek a végtermékekbe, és vagy belső felhasználásra kerülnek, de döntő részben exportáljuk őket, méghozzá döntő részben Nyugat-Európába. Az, hogy Magyarországnak pozitív a kereskedelmi szaldója az EU-n belül, tehát mi többet exportálunk az Európai Unióba, mint amennyit onnan importálunk, annak az egyik forrása ez a hiány. Kínából behozzuk az alkatrészt, például az ablaktörlő motort, beépítjük a Mercedes gépkocsiba a Kecskeméten, majd az egészet exportáljuk döntő részben Nyugat-Európába. Ez az a nemzetközi értéklánc és kereskedelmi struktúra, amelyben mi soha nem leszünk egyensúlyba Kínával, mert más a szerepünk a nemzetközi gazdasági munkamegosztásban. Ezért az a kérésem, ha azt hallják, olvassák a sajtóban, hogy szörnyű dolog, hogy ilyen nagy a kétoldalú hiány, akkor kuncogjanak egyet, mert ez a kétoldalú hiány a forrása az uniós többletnek. A magyar külkereskedelemnek többlete van. Mi többet exportálunk, mint amennyit importálunk. Azt, hogy ezt meg tudjuk tenni, ahhoz nélkülözhetetlenek azok az alkatrészek, amelyeket Kínából, Vietnámból, más országokból is behozunk és itt beépítünk. Milyen szerepe van Kínának a mi kereskedelmünkben? Ázsia reprezentáns országait látják. Ez a magyar kivitelben. Így néz ki a magyar behozatalban. Ezeknél az adatoknál már Hongkongot és Makaót hozzávettem, mert azok valójában beintegrált gazdaságok. De látják, Japán, Koreai Köztársaság, Tajvan, Szingapúr, India. A kereskedelmi hiányunk változása 2016-ban, ahol mínusz van, mint Japánnál, az azt jelenti, hogy ott csökkent a hiány. Itt ennél az ábránál a mínusz a jó. És a plusz az a növekménye a hiánynak az előző évhez képest. Itt megint látszik, hogy a strukturális, ha a magyar iparnak jól megy, jól tud exportálni, ahhoz sok kínai alkatrészt kell behozni. Akkor nő a hiány. És ez a brutális kép. A Magyarország ázsiai kapcsolataiban a kivitelben Kína 52%. A magyar kivitelnek egyébként, az összes magyar kivitelnek egyébként kb. 6%-a jut Ázsiára, mert hogy 78%-a az Európai Unióra jut. Tehát az unión kívüli világot, ha vesszük, akkor annak majdnem a, sőt, az egyharmadát Kínába, illetve Ázsiába exportáljuk, és annak a felét Kínába exportáljuk. Ez meg a behozatalban. Ott 53%. Ez megint a strukturális jelenség, amiről az előbb beszéltem. Bárhogy értelmezzük is, az, hogy ma Magyarország legfontosabb ázsiai partnere, Kína, az ebből, emiatt van. Emiatt a grafikon miatt van. Kereskedelmünk fele, ázsiai kereskedelmünk fele Kínával zajlik. Természetes, hogy nem lehetünk rossz viszonyban vele. Befektetések. Én most nem mondom végig az ábrán látható sort, ami a legfontosabb, az ez a sor, hogy ma Kína a harmadik legnagyobb befektető Magyarországon Ázsiából. Körülbelül 3,5 milliárd amerikai dollárnyi kínai befektetés van az országban. Köztük olyan hatalmas cégek, mint a Borsodkem nevű Európa egyik vezető izocionát gyártó vegyipari vállalata, amely kínai tulajdonban van. Ugye az legnagyobb befektető Ázsiából Japán, a japán befektetések az 1990-es években kezdődtek, a dél-koreai befektetések a 2000-es évek elején kezdődtek, és a harmadik helyen van Kína, ahonnan a befektetések valójában 2008-9-ben kezdődtek, a nagy horderejűek. Ma majdnem annyi a kínai befektetés, mint amennyi a dél-koreai, és ma a leggyorsabban Magyarországon, Ázsiából a kínai tőkebehozatal nő. Magyar részről lassú növekedés volt tapasztalható, de körülbelül ma 500 000 amerikai dollárnyi befektetésünk van Kínában, statisztikailag, mert ugye minden vállalat, amely Magyarországon van bejegyezve, statisztikailag magyar vállalat. Sajnos a statisztika tudománya ma nem képes megmondani, hogy ebből az 500 millió dollárnyi magyar befektetésből mennyit fektettek be Magyarországon bejegyzett kínai vállalatok Kínában, kínai tulajdonú vállalatok Kínában. Ezt nem tudjuk. Humán kapcsolatok. A humán kapcsolatok szerepe és nélkülözhetetlen funkciója két ország kapcsolataiban kettős. Kulturális, szellemi, tudományos értékek cseréje zajlik, amely gazdagítja mind a két felet. Ez nélkülözhetetlen ahhoz, hogy a modern társadalom modern módon funkcionáljon. De én mégis azt mondom önöknek, hogy a másik funkció még fontosabb. A kulturális humán kapcsolatok állítják elő azt az emberi erőforrást, amely az egész kapcsolatrendszer működtetéséhez szükséges. Nyelvet tudó, ország és kultúra ismerettel rendelkező szakembereket termelnek ezek a kapcsolatok. Ma Magyarországon több mint 5000 ember tanul kínaiul. Remélem itt a Konfuciusz Intézetben is sokan. Ma Kínában már 3 egyetemen, a Pekingi Idegennyelvi Egyetemen, a Shanghai Idegennyelvi Egyetemen és a Szecsuáni Idegennyelvi Egyetemen tanítanak a magyar nyelvet. Van a magyar tanszék. És ez egy 10 milliós ország, Európa közepéből, messziről. Egy 1,3 milliárdos országban, ahonnan évente több mint 150 ezer ösztöndíjas megy Amerikába tanulni. Angolul akarnak tanulni. Itt van elég jelentkező ebben az országban arra, hogy 3 tanszéke legyen a magyar nyelvnek. Ez kulcsfontosságú. A 2000-es években jellemző volt a kulturális kapcsolatok, a humán kapcsolatok felfuttatása. Föl kellett építeni. Ugye az egyik legfontosabb első lépés volt Budapesten a magyar-kínai két tanítási nyelvű iskola létrehozása. Ez azért is fontos volt, mert a magyarországi kínai közösség gyerekeit beintegrálja a magyar társadalomba, de azért is fontos volt, mert a tanulóknak ma már több mint 40%-a magyar szülők magyar gyereke. A következő, azt már elmondtam, a Konfuciusz Intézetek, a budapesti, az ELTÉ-n működő 2004-es létrehozása óta most már 4 van. Kiadták több magyar-kínai szótárt, előkészületben vannak új szótárak, megteremtjük a materiális infrastruktúráját annak, hogy értsük egymást. Folyik a kulturális csere. Mi már létrehoztuk a kulturális intézetünket Pekingben, ebben a gyönyörű épületben van, nem az egész a kulturális intézet, ennyire gazdagok nem vagyunk. Ez egy hatalmas komplexum, és ennek a földszintjén nagyjából itteni bejárattal van a Magyar Kulturális Intézet, amely nem csak a fizikai térben viszi a magyar kultúrát, hanem a virtuális térben is. Nagyon aktív az interneten. Ma Kínában több mint 700 millió ember van az interneten. Több mint 2 Egyesült Államok lakossága. Naponta kattint és olvas. A következő a médiainformációs cserék. Ugye a kulturális intézményekre, kiállításokra, színházi előadásokra gondolok. És a következő az a tudományos kontaktusok jelentősége. Akadémia közötti együttműködések, kutatócserék, és ennek a legújabb fejleménye az idén tavasszal Budapesten hozta létre a Kínai Társadalomtudományi Akadémia a Kelet-Közép-Európa Kína Kutatóintézetét. Magyarországon van egy kínai kutatóintézet. Szociális szférák. Széles rétegűek, ezek is a humán kapcsolatokhoz tartoznak, például egészségügy. Magyarországon immár 6 éve folyik valamilyen képzés hagyományos kínai orvoslásban. A rendes európai magyar egészségügyi képzéshez kiegészítésként, nem helyette, mellette. És a különböző egyéb emberek közötti kapcsolatok, önkormányzati, baráti társaság, civil szervezet, turizmus, és így tovább. Ebben játszik szerepet a magyarországi kínai közösség is. Egy összekötő kapocs. Nemzetközi kooperáció. A külső feltételek nagyon fontosak. A két ország azóta tudatosultan kooperál nemzetközileg, amióta Kína felemelkedik. Ezt tudjuk, hogy ez nagyon fontos, Magyarország viszont az euróatlanti rendszer, a NATO és az EU tagja. Ez a konstelláció határozza meg a magyar-kínai kapcsolatok mozgásterét. Jelenleg segíti, nem gátolja. Az új fejlemény, hogy 2011-ben Budapesten elindult a Kelet-Közép-Európa-Kína együttműködés, amelyet az egy út, egy övezet meghirdetése követett kínai részről, azaz a Sejem út újraépítése szárazföldön és tengeri úton, ez az egy övezet, egy út, és amelybe Kelet-Közép-Európa, a 16 kelet-közép-európai ország és Kína együttműködése, mint egy indító kocka játszotta a szerepet. Itt próbáltuk ki, és a kínaiak is itt próbálták ki, hogy mit lehet kezdeni ezzel az egésszel. És az első 5 év alatt Közép-Európával sikerült, ezért indult el 2014-ben maga a projekt is. Nemzetközi kérdésekről rendszeresen egyeztetünk. Csak egy nagyon rövid összevetés. Itt az látszik, hogy az adott országok, tehát Magyarország, Csehország, Szlovákia, Lengyelország, ezek a V4 országok, Németország, az Európai Unió együtt, illetve Kína kereskedelmének első 5 kereskedelmi partnere a rangsorban. Ha megnézik, az export oldalon nálunk 2,2%-a megy Kínába az exportunknak, csak mondom, hogy 79,8% az Unióba. Mi az Unió nélkül nem létezünk. De Kína nagyon fontos, a 3. helyen van. Szlovákiában jellemző ez még, és tudják miért? Szlovákiában is jelentős külföldi tulajdonú autóipar van, alkatrészgyártás, nálunk is. A fele a magyar exportnak az Audi motor, amit Győrben gyártanak. Na most, ha megnézzük az import oldalt, tessék megnézni az összes ország, még Németországot is bevéve, a 2. helyen van a kínai import. Ez megint a gazdasági struktúra. Az Európai Unió szintjén a legnagyobb importforrás Kína. Kínánál pedig mind a két területen a 2. helyen van. Érdekek. Magyarország továbbra is abban érdekelt, hogy Kínával dinamikusan fejlessze a kapcsolatait, és az uniós bázis mellett új teret nyisson a gazdasági növekedéshez. Ez akkor is működik, ugyanis ha az unióban zavarok vannak. Ez nekünk nagyon fontos, hogy diversifikáljunk. Kína pedig a 90-es években megfeledkezett Kelet-Közép-Európáról, nagyon a nyugat-európai országokra koncentrált, ezért most európai pozíciókat épít Kelet-Közép-Európában. És ennek az egyik központja vagyunk. Tehát a két ország érdekei nem azonosak, de a vektoruk, az eredőjük az, hogy abban vagyunk mind a ketten érdekeltek, hogy fejlesszük a kapcsolatainkat. A nemzetközi, a világgazdaság súlypontja Kínába, Kelet-Ázsiába tolódik, és Kínának egyre nagyobb szerepe van a globális gazdaságkormányzásban. A G20-ban, az IMF-ben, a Világbankban nő a szavazati aránya. Tehát érdemes a világgazdaság feltételrendszerének befolyásolása terén is jóba lenni Kínával. Kína résztvevői a világgazdasági szabályok megalkotásának. Nekünk, mint egy olyan országnak, amelynek a GDP-jének több mint 80%-a exportban realizálódik, nagyon fontos, hogy milyen szabályok szerint működik a világgazdaság. Az Unió is fontos szereplő ebben, de Kína is. Nekünk tehát ezen a téren is érdemes ezzel foglalkoznunk. Kínában ma számos kihívás van, Kína fejlődése fordulóponton van, tehát nekünk fontos tudni, hogy Kína stabil, marad-e, és hova fejlődik. Ez egy olyan szempont, amit állandóan figyelnünk kell. Elvégre a magyar külkereskedelem, a magyar exportnak 2%-a, a magyar importnak több mint 5%-a múlik ezen. És ha nincs a kínai alkatrész, akkor nagyon nehéz lesz exportálni, nagyon drága lesz exportálni, romlik a piacunk. Az unió kihívásai is meghatározzák ezt a közeget. Mivel közeledek az idő végéhez, most csak egy ábrát mutatok még, hogy tessék megnézni, amit említettem, a nemzetközi, a globális GDP megoszlásában melyik országok hogy vannak. Ha keressük Magyarországot, ez a többi EU tagország 7%-ában rejtőzködik. Kína 2016-ban a globális növekedés, tehát a globális GDP növekedésének 31,8%-át adta. Egész Kelet-Ázsia majdnem 40%-át. Ezért fontos partner nekünk Kína, mert nem csak van, hanem növekszik is. És akkor elértünk a következtetésekhez, hogyha tudományosan közelítjük meg, akkor a magyar-kínai kapcsolatok az utóbbi 15-20 évben példátlan fejlődésen mentek át. Soha ilyen dinamikusan egyetlen ázsiai országgal nem fejlődtek a kapcsolataink. Remélem, sikerült elmagyaráznom, hogy miért, és remélem érthető, hogy ez miben látszik. Ez nem egyszerűen a kínai piacon látszik. Ez látszik a Szegedi Kulturális Konfuciusz Intézetben is. És az nagyon fontos része a történetnek. A Magyarország gazdasági problémáira, kihívásaira nem a kínai kapcsolat a megoldás. Nekünk Európa belső gazdasági feladataink vannak, uniós gazdasági közegben létezünk, a nagy megoldásnak ott kell lennie. De a kínai kapcsolatépítés egy nagyon fontos kiegészítő, hozzájáruló, hozzásegítő tényező. Bárki önöknek azt mondja, hogy a problémáink megoldása Kínában van, füllent. A problémáink megoldása itthon van, és Európában van. De a kínai tényezőt ahhoz, hogy segítsen megoldani, hozzájáruljon az előremutató fejlődéshez, nem szabad nélkülözni. Ha a világ GDP-jének 31%-át adják, az azt jelenti, hogy a világ piacának is egy nagy részét adják. Aszimmetrikus kapcsolatról már beszéltem, ezzel folyamatosan számolnunk kell. Magyarország értéke Kína számára az uniós tagság. Egy nagyobb gazdasági egység része vagyunk, és kelet-közép-európai integráltságunk, beágyazottságunk. Magyar-kínai, ez a kínai érdekeltség. A magyart már elmondtam. Most egy kicsit beszéltem a kínairól is, hogy értsük, hogy kettőn áll a vásár. A kétoldalú kapcsolatokban mindig kettőn áll a vásár. A nemzetközi kapcsolatok, hogy most visszatérjünk a tudományhoz, elméletének van egy realista iskolája. Azt tanítja azt, amivel én indítottam önöknek, hogy az ország külpolitikájában az érdekek a dominánsak. A magyar-kínai kapcsolatok, hogy ezeknek a fellendülése, felfutása a rendszerváltás után következett be erre a példátlan szintre, ez ezt a realista iskolát támasztja alá. Hiszen most értékrendünk, ideológiánk, elég erősen különbözik Kínától. Kínában ma is egy autoriter rendszer van, amelyet egy kommunista párt vezet. Mi nálunk meg egy demokrácia van, mindenkinek a szívére bízom, hogy milyen. Ami a dolog lényege, hogy az határozza meg, hogy mik az érdekeink. És ezért fejlődhet az eltérések között is, a konkrét érdekekre alapozva a kétoldalú kapcsolat. Úgyhogy a magyar-kínai kapcsolatok az egyik iskola példája a nemzetközi kapcsolatok realista iskolája elemző képességének és helytállásának. Dinamikus fejlődési perspektíva áll előttünk, és ez a dinamikus fejlődési perspektíva, ez elsősorban jelenleg attól függ, hogy mi akarjuk-e. Ha mi akarjuk, mindent megteszünk gazdaságban, humán kapcsolatokban, nemzetközi kontextusban és politikai feltételrendszerben, akkor jóba leszünk a kínai pandával, és a simogatni fog bennünket. Ha meg nem akarjuk és nem szeretjük, akkor előhúzhatja a fénykardját, és sok gondot okozhat nekünk, ami fáj. Köszönöm szépen a figyelmet!
Nagyon köszönjük az előadást, és köszönöm megtisztelő figyelmüket. A Szabad Egyetem Szeged előadássorozat keretében egy hét múlva dr. Matura Tamás jogász egyetemi tanársegéd tartja meg a kínai gazdasági átalakulás Kidurran a kínai lufi című előadását. Szeretettel várjuk Önöket egy hét múlva is. Viszontlátásra! Thank you.